Hadd kérdezzek vissza, hogy a 16. fejezetben kiemlékszik, miről volt szó múlt héten. 16. fejezetben. Úgy összefoglalóan. A 7 csapásról. Hogyha a 17. fejezetet elkezdjük olvasni, az az érzésünk támad, hogy mintha folytatása lenne a 7 csapásnak a 17. fejezet. Annál is inkább, mivel már az első versében azt olvashatjuk, hogy mondja János, oda jött hozzám az egyik a 7 angyal közül, melyik 7 angyal közül, amelyik a 7 csapást bemutatta neki. 7 angyal közül az egyik oda jött, akinél a 7 pohár volt, és megszólított engem, vagy így szólított meg, az újpestens fordítás szerint olvasom. Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy víznél ül. Ezt mondja neki az angyal, és talán olvasnám a második versét is. Akivel paráználkodtok a föld királyai, és paráznaságának borából megrészegettek a föld lakói. Tehát egy roppant negatív hangértelű üzenetet hallhatunk az angyaltól. Az az tapasztalatunk, hogy képzőművészeket megihlette ez az olvasmány. Itt lehet látni bal felső sorokban ezt a bizonyos vadállatot, vagy Károli úgy írja, hogy fenevad. A rajta ülő korabeli paráznáknak a ruhájában lehet látni, és itt a jobb felső sorokban láthatnak két szemét, az egyiknek van egy szárnya, az az angyal, akiről most itt olvastunk, másik vajon ki lehet? Másik személy vajon ki lehet? Hangosan, ha valaki tudja, ki lehet az? Hát János apostol, akinek mint egy felhőt elhúzza az angyal előtte ezt a szemét eltakaró kis függöny, és betekinthet a jövendőbe. Mert hogy a jelenések könyve, az alapvetően azt beszéltük meg a legelején, hogy ez kinyilatkoztatás. Isten kinyilatkoztatása a jövőről, és különösen a végidejéről. Minél többet olvasom jelenések könyvét, annál inkább meggyőződöm arról, hogy jelenések könyve egy óriási nagyítót ad a kezünkbe, és különböző szempontok szerint megvilágítja a végidőt, az utolsó időnek az eseményeit velünk, és különösen ez az utolsó fejezetekre igaz. Láthatunk itt is egy elképzelést erről, hogy az angyal bemutatja János apostolnak, tetszene látni, és ugye milyen érdekes, hogy mintha az angyal így önben tartaná János apostolt, olyan érdekesen fogta meg a képzőművész, és valamint még erre szeretném felhívni a figyelmet, minthogyha ennek a fennevadnak vagy vadállatnak emberi arca lenne minden egyes fején, majd fogjuk olvasni, hogy 7 feje van neki, és minden egyes a feje emberi arcot ábrázol, és megint csak korabeli ruhában ez a prostituált, mondjuk ki mai magyar nyelven, egy prostituált ott ül a fenevadnak a hátán. Hát talán pillantsunk erre a fenevadra, esetleg felötlik-e valahonnan a Bibliából, esetleg a tavalyi előadások valamelyikéből valami hasonlóság önöknek? Dániel könyvében is ilyen szörnyetegeket láthatunk egymás után, oroszlán, medve, párduc, és minthogyha ez egy kicsit a párduchoz hasonlítan. Tehát valószínű, hogy a képzőművész összekapcsolta Dániel prófétának a proféciáival, és azt mondja, hogy valami hasonló lehetett. Annak a párducnak hány feje volt?
4
feje volt, és a Görögországot jelképezte, és Nagy Sándor utána 4 hadvezérét, akik örökölni fogják a birodalmat. Itt a kezében az asszonynak egy pohár, ül rajta. Itt egy másik, egy mozaikon lehet ugyanezt követni. Mutatok még néhányat. Igen, bocsánat, itt ez itt ismétlődik. Hát akik kicsit jobban látnak, tehát a különböző korok, történelmi korokból láthatjuk ezeket az elképzeléseket, vannak egész modernek is. Tehát, hogyha ma szeretnénk ezt jól megértni és esetleg elképzelni, akkor egy olyan hölgyet rajzolnánk oda, mint aki itt van, aki eléggé alulöltözött. Tehát minden kornak érdekes módon, például nem is annyira érdekes módon, de szemmel láthatóan minden kornak megvolt a maga értelmezése, ahogyan gondolkodtak, akár erről a paráznáról is. Nagyon szeretem ezt a képet, nagyon jó kifejezi azt, hogy mennyire fölényesen viselkedik ez a vörös fenevadon, vagy vadállaton ülő, inkább itt álló asszony, aki nyújtja a poharat, ami a kezében van a szemlélőnek. Itt is hasonlóan fennhéjázó módon viselkedik az asszony, akiről beszél János prófétának az angyal. Most haladjunk akkor tovább, illetve már rögtön itt az elején szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az, hogy az angyal azt mondja János apostolnak, hogy a paráznának a büntetése, jó, hogy megmutatom neked a nagy parázna büntetését, és az, hogy ez mindaz után teszi, hogy a 7 csapást elmondta, jelent-e valamit nekünk, valamilyen segítséget ad-e nekünk abban a tekintetben, hogy elhelyezzük időben nagy parázának a megbüntetését. Vajon a 7 csapás előtt történik, vagy a 7 csapás után történik mindez? Mivel az angyal a 16. fejezetben a 7 csapást elmondja, és azt mondja, hogy ezután jött az angyal ide János apostolhoz, hogy elmagyarázza neki a paráznának a megbüntetését, ezért joggal feltételezhetjük azt, hogy ennek a bizonyos nagy parázának, akit majd megpróbálunk definiálni, a megbüntetése, tehát az ítélete, az a 7 csapás után következik be. Ez a bizonyos 7 csapás, amiről a múlt alkalommal hallhattunk, ez után következik be a Babilonnak, vagyis másik nevén ennek a nagy paráznának a megbüntetése. Azért is nagyon érdekes ez, mert bizony-bizony sok magyarázó azon az állásponton van, hogy ez egy régi történelmi esemény volt, nem pedig a jövőben, pedig egyértelműen logikus, hogyha az angyal elmondja a 7 csapásnak az üzenetét, és ezután következik Babilonnak a megbüntetése, ez kronológiai, időrendileg utána kell történjék. Itt van például Dante, Isteni színjáték című írása, amely a 19. énekében így írja, és ha nem nézném még itt is tisztelettel a szent kulcsokat, miket vígan élve kezeltél ott fönn, szennyezett kezeddel, még keményebb lennék hozzád beszélve, mert kapcsiságtok rontja a világot, jókat tiporva, rosszakat kímélve. Egyébként 8. Bonifác pápához írja ezt Dante. Már gondolt az evangélista rátok, mikor egy nőt vizek fölött csücsülve a királyokkal szajhálkodni látott, akinek e világra fölkerülve 7 feje volt, s 10 szarv védte, ha küzdött. De férje megrontál, bűnbe merülve. Isten léptettetek, aranyat, ezüstöt, nálatok bálványimádó se rosszabb. Egyet imád az, szárat a püspök. Aj, Konstantinus, látod, mennyi rosszat szült, nem megtérésed, de adományod, melyel először lett egy pápa gazdag, írja Dante. Tehát érdekes módon Dante a korban ezt megelőző időpontra helyezi. Petrarkának a gondolatait a Dalos könyvéből az egyik szonett is ugyanerről szól, ugyanerről a kérdésről, hogy a 14. századi keresztény egyházat, az keresztény egyházzal azonosítja ezt a bizonyos parázna nőt. Azt kell, hogy mondjuk, hogy Dante is, és Petrarka is, és még ki tudja hányan mások, akik nem követték azt a gondolatmenetet, hogy ez az időben később, tehát a végidő időszakában történő esemény lesz, tévedtek ebben a kérdésben, bizonyos mértékben tévedtek ebben a kérdésben. Mert azt nagyon jól eltalálták, hogy az asszony a bibliai szimbólumrendszerben egyértelműen, majd fogunk erre szentírási szakaszokat olvasni közösen, az asszonynak a jelképe a Bibliában, most hozhatnánk krisztusi példázatokat is, de a Jelenések könyvéből is, és az Ószövetségből is egyértelműen mondhatjuk, hogy az asszony mindig az egyháznak a jelképe. Tehát már itt az elején egy kicsit így görcsbe rándulhat a gyomrunk, amikor azt látjuk, hogy valami rossz történik a kereszténységgel, rossz történik az egyházzal, amit nagyon nehezen dolgozott fel szerintem maga János is. Tehát első században látja ezeket a látomásokat János is. Azt látja, hogy az asszony, akit ő mindig is úgy ismert a Szentírásból, mint az egyháznak a jelképe, most elindul az egyháznak a hajója, vagy az útja, vagy a fejlődése, és azt mutatja neki az angyal, hogy az egyházzal valami nagyon-nagyon rossz dolog fog történni. Egyértelműen arról beszél itt a második versben, illetve az első vers végén, hogy a nagy paráznát, ezt az asszonyt meg fogja büntetni Isten. És itt a második vers arról szól, hogy ez az asszony nem pétlen, hanem nagyon érdekes az, hogy a nála levő kupából vagy aranyserlekből, ami tartalmazza mindazt, amit ő adhat ennek a világnak, és milyen érdekes, hogy eredetileg az egyháznak Isten kincseket helyezett el a poharába. Némi utalás ez Jézus Krisztus vérére, az üdvözítő vérre, az aranykupában. És úgy tűnik itt a második versben azt olvashatjuk, a harmadik versben azt olvashatjuk, hogy ebben a kupában, ami az asszonynál volt, nem Jézusnak a vére, üdvözítő vérének az üzenete volt, amit átadhatott volna a világnak és a világ királyainak, hanem bor volt benne, aminek az lett a következménye, az ivásának a következménye az lett, hogy megrészegettek, mindegy, megmétejeződtek, elkábultak ezek a bizonyos királyok, a világnak a királyai az asszonynak, a paráznának a vezetése alatt. Karner Károly nagyon szabatosan megfogalmazza ezt a kérdést, azt mondta, hogy roppant befolyásra, hatalomra teszelt a nagy parázna, de a gonoszság démonikus uralmát végleg legyőzi Isten ereje, írja az evangélikus teológus Karner Károly, egy nagyon nagy nevű teológusról beszélhetünk az ő személyében. De nem csak a királyok, hanem olvashatjuk ebben az igeversben azt, hogy nem csak a királyok részegednek meg a nagy paráznának a borától, hanem hogy olvashatjuk még itt? A föld minden lakója. Lehet, hogy most, amikor azt mondtuk, hogy a föld királyokra gondoltunk különböző középkori és azt megelőző királyokra, vagy esetleg gondolhattunk még, hogyha elég merészek voltunk a ma nagy politikusaira és politikai vezetőire. De ez a szentírási szakasz arra enged következtetni minket, hogy egy pillanat alatt belekerültünk ebbe a proféciába, mi magunk is. Most haladjunk tehát akkor tovább. A harmadik vers ezt mondja. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy kardát vörös fenevadon, amely tele volt Isten károló nevekkel, amelynek 7 feje és 10 szarva volt. Az asszony pedig bíborba és karlába volt öltözve, arannyal, drágakővel, gyöngyökkel ékesítve, a kezében aranypohár, tele utálatossággal és paráznaságnak tisztátalanságával. És a homlokára ez a titkos név, a nagy Babilon, a föld paráznáinak és undokságainak anyja volt látható.
A harmadik verstől kezdve változik a helyszín, változik a szín, ahonnan János szemléli az asszonyt. Kimegy a pusztába, és azt látja János apostol, hogy az asszony nem egymagában tevékenykedik, hanem találkozik egy föltelmes, ronda, vörös színű fenevaddal, és olyan jó barátságba kerülnek egymással, hogy az a hátára veszi őt. Ez nem természetes dolog. Egy vadállat nem vesz a hátára bárkit. Ezért nagyon meglepődik János apostol, amikor látja az asszonyt, ezt a bizonyos paráznát látja ennek a vadállatnak a hátán, és azt veszi észre, hogy az asszony meglovagolja egyszerűen ezt a vadállatot. Ha arról beszéltünk, hogy az Bibliának a szimbólum rendszerében az asszony jelképezi az egyházat, akkor el kell mondanunk, hogy van még egy különbségtétel a Szentírásban, méghozzá, amikor azt mondjuk, hogy van, azt mondja a Szentírás, próbálja azonosítani a Szentírást, hogy a Szentírás a tiszta és a parázna asszony. Vajon a tiszta asszony melyik lehet? A hithű, a Isten akaratához, szándékához igazodó egyházat jelent, nem mindig egy jól meghatározható, névvel meghatározható egyházról beszélünk. És a másik pedig a parázna egyház, azaz nem más, mint az a vallási irányzat, amelyik eltér Istennek a szándékától és akaratától. Erről fogunk még beszélni, és majd keresünk hozzá ószövetségi szakaszokat. Most, hogyha beszéltünk a tiszta és a tisztátalan asszonyról, vagy a hűséges asszonyról és a parázna asszonyról, mai kifejezéssel élve, akkor beszélnünk el a fenevadról is. Olyan a fenevad minek a jelképe lehet? Kérem? Nagyszerű. Tehát, hogyha visszagondolunk Dániel könyvének a 7. fejezetére, beszéltünk arról, hogy Dániel ebben a fejezetben lát állatokat. Oroszlán, medvét, párkuca, és egy ilyen megfogalmazhatatlanul szörnyűséges állatot, amelyek miket jelképeztek? Különböző birodalmakat. És nagyon érdekes, itt megállunk egy nagyon picit. Hiszen ezek a birodalmak, ahogyan a Szentírásból olvashatjuk, Isten tesz királyokat és dönt királyokat. Isten állítja ezeket a hatalmakat föl. Mégis ebben a kontextusban, ahogyan láthatjuk a különböző festményeken és műalkotásokon, mint hogyha egy ilyen rossz érzés kerítené hatása alá az olvasót és a nézőt, aki látja. Valami nincs rendjét. Vajon mi lehet az? Szeretném megmagyarázni. Jézus Krisztus, amikor a pusztai kísértés alatt Sátán megkereste őt, volt egy kísértés, amely nagyon hasonlított erre az eseményre. Sátán oda áll elé, és azt mondja neki, hogy neked adom a világ összes kívánság. Kellett-e Jézusnak a világ összes kívánság? Akart-e Jézus világi hatalommal szövetkezve, meg akarta-e világi hatalommal szövetkezve megalakítani Isten országát ezen a földön? Olyannyira nem, hogy János apostol az evangéliumában arról olvashatunk, hogy Jézust a sok ezer ember megvendégelése után, hogy több alkalommal beszélhetünk erről a csodáról, több két alkalommal is megtörtént. De az utolsó alkalommal az emberek királyá akarják tenni Jézust. Akinek megvan E.G. White-nak a Jézus élete című könyve, pazarlón leírja ezt az eseményt. Királyá akarják tenni Jézust. Jézus pedig nem fogadja el az ilyen irányú terveiket.
Nem véletlenül. Nem véletlenül nem fogadta el Jézus. Mi lett ennek a következménye? A végén, egészen a végén azt mondja Jézus tanítványoknak. Mindenki elment. Mindenki elhagyott engem. Ti is el akartok menni? Emlékeznek erre a részére János evangéliumában? Még annak ellenére sem fogadja el a világi pozíciót Jézus Krisztus, hogy tudja azt, hogy el fognak pártolni tőle az emberek. Mert egyértelmű a szándéka Jézusnak, a mennyei királyságot nem lehet emberi törvényekkel megkövetelni. Ezért, amikor az egyház, az asszony, aki valaha tiszta volt, de a pohara tele van mindenféle undorsággal, ráül a világi hatalomnak a hátára, vajon követi-e azt a példát, amit Jézus Krisztus ott a pusztai megkísértés alatt tett? Azt hiszem, hogy mindannyiunk számára egyértelmű, hogy nem követte. Valakinek itt a Bibliája, akkor nyugodtan megkeresheti Jeremiás könyvében a 4. fejezet 30. versét, és valaki más megkeresheti a 13. fejezet 27. versét Jeremiás könyvének. Addig én elmondanám azt, hogy ez az asszony a leírás szerint mindenféle csecsebecsével föl van aggatva. Lényegében a ruhája a korabeli prostituáltaknak a ruháját idézi föl. Talán annyit hadd mondjak még el erről, hogy azt láthattuk róla, hogy a homlokára rá volt írva, hogy Babilon. Ez volt a neve ennek az asszonynak. Nem véletlenül mondta így el az angyal János apostolnak azt, amit látott, hogy nem véletlenül adta így át a mennyei bölcsesség neki, hiszen János így értette. Olyan csodálatos könyv az a Biblia. Mindig megpróbált minél inkább hozzánk szólni, minél inkább természetesen és a mai ember mai nyelvén megszólalni. Ezért Jánosnak is úgy szólalt meg. Hiszen a római prostituáltak pontosan így néztek ki. Olyannyira, hogy volt egy pánt a homlokukon, a fejükön, a homlokukon, és a pántnak a külső részére rá volt írva a prostituáltnak a neve. Tehát semmi különleges nincs ebben. Valamint azt is szeretném elmondani, hogy amikor János apostol meghallja, hogy mi a neve ennek a prostituáltnak, akkor ő nem gondolkodik rajta, hogy vajon miért Babilon lehet a neve, hiszen Babilon már évszázadokkal ezelőtt romokban hever. Semmi nem történik, nincs semmiféle gazdasági, politikai befolyása annak a városnak, amely régen ugyan Izrael népét nyúzta, és írtotta, ahogyan csak tudta, de ma már semmi nincs. Hogyha Péter apostolnak az első levelében megkeressük az 5. fejezet 13. versét, akkor azonnal érthetővé válik számunkra, hogy miért ezt a nevet adja neki a mennyei bölcsesség. Figyeljünk egy kicsit. Péter apostol hol tevékenykedett életének a vége felé? Kérem? Rómában. És hogy olvassuk itt? Péter írja a levelet. Köszönöm titeket, veletek együtt kiválasztott. Hogy olvassuk? Római gyülekezet? Tessék? Babiloni gyülekezet. Nem római gyülekezetet mond, hanem azt mondja, hogy a babiloni gyülekezet. Ez egy bizonyára ismerik azt, hogy a keresztény a porba egy halacskát rajzoltak, és onnan lehetett tudni, hogy melyik házban lakik keresztény. Ez egy ugyanilyen rejtjelezés volt. Ha ők Rómáról, a császári Rómának az üldözéséről akartak beszélni, üzenetet közvetíteni, akkor nem a római nem a Rómát hozták fel, mert szerették volna titokban tartani azt, amit el akarnak mondani. És olyan mértékben beépült a gondolkodásukba, a szóhasználatukba, hogy Péter, amikor írja a levelet, már nem a római gyülekezetről beszél. Valószínűleg azért nem, mert próbálták titkolni valami mindenféle módon, hogy Rómában egyáltalán keresztény gyülekezet létezhet a császárkultusznak a fellegvárában. És ezt írja Péter apostol az ő hallgatóinak, hogy a babiloni gyülekezetből írja az ő üzenetét, ami nem más, mint a római gyülekezet, vagy a Rómában megalapított gyülekezet. Megtaláltuk-e ezeket a szakaszokat Jeremiás könyvében? Igen? Akkor szeretném kérni valakitől, hogy olvassa el a 4. fejezet 30. versét. Vajon Jeremiás proféta írásában találkozhatunk-e ezzel a képpel? Hát valószínűleg, hogyha most felolvasjuk, igen, de vajon mennyire hasonlíthat Jeremiásnak az elmondása ahhoz, ahogy amit hallhatunk. Tessék!
És te, elpusztult, mit cselekszel akkor, ha bíborba öltözöl, ha aranykosönkékkel létesíted magadat, és ha festékkel mázolod is ki szemeiddel, hiába szépítgeted magadat, megvetnek téged a szeretőid, életedbe tolnak.
Mondja Jeremiás proféta kinek? Izrael népének, a zsidóságnak, a Júdában élő zsidóságnak, akiről folyamatosan azt olvashatjuk a kis profétákon át, a nagy profétákon keresztül, Ezékiel, Jeremiás, Ézsaiás profétán keresztül, folyamatosan azzal perlekednek Isten profétái, hogy ez a nép bizony két dolgot tett. Bálványokat imádott, és különböző politikai és gazdasági szövetségeket kötött. Maga a babiloni elhurcolásuk is annak a következménye lett, hogy nem Istenben bíztak, hanem Egyiptomban. Egyiptomban szövetséget kötnek Egyiptomban is. Ettől lesz mérges Nabukodonozor. És ezért rombolja le Jeruzsálemet gyakorlatilag. Mit olvastunk Jeremiás profétánál? Hogyan jellemzi a világi hatalommal szövetséget kötő Jeruzsálemet? És a bálványimádó Jeruzsálem? Úgy, mint egy prostituált, akinek szeretői vannak. Aki próbálja eladni magát az ő ruházata alapján is. Nézzük esetleg meg a másik ilyen szakaszt, az a 13. fejezet 27. vers. Valaki ott lenne olyan kedves megköszönni. Tessék, hölgyek!
Olvasom akkor a te felállásaidat és nyivogásaidat, bolyálkodásodnak mondogságát, harmokon a mezőn láttam a te utálatosságaidat, jaj, néked Jeruzsálem! Nem leszel tiszta Jeruzsálem se, meddig még?
Szinte folyamatosan ez az üzenet, ez volt az üzenet a Isten részéről a prófétákon keresztül Jeruzsálemhez. Úgy tűnik, hogy most a Biblia utolsó lapjait, ahogyan kézbe vettük, nem változott semmi sem. Ugyanazok a kísértések, ugyanazok a tipikus problémák, amelyekkel az emberiséget, a kereszténységet nem sikerült legyőzni egész fennállása óta. Az eddig információink alapján keresnünk kell egy olyan hatalmat, amely túléli a császári Rómának az üldöztetését, hiszen ez az utolsó időkre vonatkozik. Emlékszünk, amit mondtunk az elején. Az angyal a hétcsapás után mondja, hogy jön a Babilonnak, ennek a parázna asszonynak a megbüntetése, és az asszonynak a működése és a fenevaddal való szövetségkötése, tehát a világi hatalommal való szövetségkötése, az gyakorlatilag a vég idején is lesz meg fennállni, sőt, akkor lesz csak igazán erőteljes erő, majd itt a következő versekben fogunk beszélni. Elég csak kinyitni a történelmi könyveket, és Eusebiusnak a gondolatait elolvasni. 321-ben a milánói ediktumban Konstantin császár az akkoriban, vagy az addig még katakombákba kényszerülő kereszténységnek vallás szabadságot ad. Amiben nincsen különösebben semmi baj, mert végre a katakombákból kijöhetnek. De ami ezután történik, az már sokkal érdekesebb. 325-ben a 20. évében az ő királyságának, Konstantin királyságának nicei zsinaton már nem csak egyszerűen vallásszabadságban részesülnek a keresztények, hanem több történik. Úgynevezett kedvezményezett vallássá válik. Ugye azt kell tudnunk a római vallásról, hogy ők a bolygókat szerették nagyon, és egy ilyen bolygókultusz volt. De nagyon érdekes, hogy Konstantinra igaz volt ez, viszont a hadseregre nem, ők a perzsa vallást gyakorolták, ami inkább Mitrász, a napisten kultusznak a híve volt. De mégis, ahogy számoljuk, 4 év leforgása alatt olyan erőteljessé vált a keresztényeknek a befolyása a birodalomban, hogy egyszerűen már nem csak egy volt a sok vallás közül, a 3 vallás közül, amiről beszélhetünk itt, hanem a nagy birkózásban, csatákban, csatározásban a kereszténység már nem a szelíd lelkű bárányhoz volt hasonlítható, hanem talán mint egy jogorvoslatként úgy gondolták, hogy a katakombáknak a szenvedése után őket megilleti az, hogy végre igazgathassák az államnak az ügyeit. Theodosius császár 380-ban, tehát hogyha számoljuk, akkor 55 év múlva már nem csak kedvezményezett egyházzá teszi, hanem azt mondja, hogy a kereszténység mindenek fölött álló vallássá válik a római birodalomban. Mindenek fölött való vallássá is. Ilyen kifejezést használnak, hogy a többi, aki nem tér át a kereszténységre, az mind bolond, bolondnak titulálják mindazokat, akik nem vállalják a kereszténységnek a tanait. Tehát láthatjuk azt, hogy hogyan szűkül be a gondolkodása a keresztény világnak, a kereszténységnek. Jézus, akihez mindenki jöhetett, aki számára mindegy volt, hogy szegény, gazdag, politikus, vagy éppen egy földműves, találta meg Jézust, mindegy volt számára, hogy milyen vallású emberekkel találkozik. Az evangélium mindenki számára elérhető volt. És ahogyan a kereszténység elkezdi a hatalmat a saját kezébe kaparintania, beszűkül a többi ember számára az evangélium, és még egy fontos következményét elmondhatjuk ennek, mi nem volt más, mint az, hogy vallási türelmetlenség indul el mindazok irányába, akik nem követik a jót egyébként. De hadd kérdezzem meg, és nagyon plasztikus példát hadd mondjak, hogy megerősítsek mindenkit abban, hogy ha türelmesek vagyunk a szomszédhoz, aki más vallású, akkor jót teszünk. Isten oda állt Ádám és Éva elé, amikor a fának a gyümölcséből venni akartak. Erőszakot alkalmazott meg? Saját vallást alapíthattak. Pedig Isten tudta legjobban, hogy milyen óriási szenvedés lesz az egymást követő emberi generációkon. És csak annyit kellett volna tenni, azt mondani, hogy nem vehettek, kihúzom azt a fát, hogy jó messzire eldobom, hogy ne érjétek el. Ezért mindenféle vallási türelmetlenség vagy szűkebbrűség, ez Istennek a befolyásán túlmutató dologra kell gondolnunk, amikor erről beszélünk. János csodálkozik, és azt mondja az angyal itt a 7. versben, ezt mondta nekem, miért csodálkozol? Én megmondom neked az asszony titkát és a fenevadét, amely hordozza, amely 7 feje és 10 szarva van. Itt csak annyit szeretnék mondani mindössze, hogy semmi különlegesség nincs ebben, Dániel könyvében is, hogy a proféciákat találunk, akkor jön az angyali magyarázat rá, és most is ezt fogjuk hallani. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs.
fel fog jönni az alvilágból. Ha Lukács 8.31-et megnézzük, akkor azt találjuk, hogy a kiűzött démon azt kéri Jézus, hogy hagyj menjen vissza a föld mélyébe, az alvilágba. Itt azt olvassuk, hogy a fenevad, aki volt és nincs, fel fog jönni honnan? Az alvilágból fog feljönni. Ami egyértelmű utalás nekünk arra, hogy nem emberi eszközökről van szó, nem emberi hatalomról van szó csupán, hanem nagyon erőteljesen a démoni hatalmaknak a munkáját láthatjuk. És nézzük, hogy milyen sikeres az ő tevékenységében. És csodálkoznak a föld lakói, vagy nem tudom, talán Károly úgy mondja, hogy csodálják a föld lakói, és talán az lenne helyesebbik. A föld lakói, akiknek nincsen beírva a nevük az élet könyvébe, ezt mondja, a világ kezdete óta, amikor látják, hogy a vadállat volt és nincs, de megjelenik. Másodszor jön vissza ez a gondolatment, hogy volt, nincs és megjelenik. Még egy harmadik esetben találkozhatunk ezzel, méghozzá a 11. versben, talán menjünk el oda, a 9-et is elolvassuk. Itt a hely az értelemnek, amelyben bölcsességben a hét fej, hét hegy, amelyen az asszony ül, és ez a hét királyt jelent. Öt elesett, az egyik már uralkodik, a másik még nem jött el, és miután eljön, kevés ideig maradhat. Szeretném, ha ezzel most nem foglalkozom, mert nagyon sok bizonytalanság van ebben a kérdésben. Azt azért mindenképpen elmondhatjuk, hogy ez a hét király, amelyről itt szó esik, valószínűleg a egymás követő világbirodalmakról van szó, azt mondja, öt elesett már, és a hatodik az még nincs itt, de nagyon rövid ideig fog uralkodni, stb. Erre most külön nem szeretnék kitérni. És akkor itt van a 11. fejezet, a fenevad pedig, amely volt és nincs, ő a 8. a hét király családjából származik, és elmegy kárhozatra. Na most álljunk meg egy picit. Azt mondja, hét fej van, de ez a 8. király, ez a 8. világuralomra törő király azt mondja, hogy nem ám egy ezek közül, hanem maga a fenevad. És valóban találkozhattunk a 12. fejezetben a fenevaddal, akit azonosított a Szentírás sátánként. Vagy a 13. fejezetben találkozhatunk a fenevaddal úgy, mint a középkori Isten Bibliát forgató embereket üldöző egyház személyébe. És itt a harmadik megjelenésében, ez a 17. fejezetben a fenevad egyszerűen egyesíti magában mindazt, amit eddig olvashattunk róla. Minden arzenát fölvonultat, amit eddig a fenevaddal kapcsolatban tudhattunk. A 8. a 7 csapás után következő Babilonnak a munkáját elősegítő fenevad nem lesz más, mint sátán. Ugye? Ami el kell gondolkodhasson minden keresztény embert. Mert ez bizony azt jelenti, hogy nekünk, keresztényeknek nem adhat biztonságot az, hogyha szokásként, vagy hagyományból vagyunk keresztények. Mert ez félrevezető. Mert ez nem elég Istennek. Mert nagyon könnyen a hagyomány lehet sátán játékszerébe. Mondok egy példát. Akkor Jézus eljött el a földre az ő népéhez, várta le az ő népet. Jézus Krisztus. Várták, de mégsem várták. Mert míg Heródes és a többiek tudtak róla, hogy is van ez a profécia, addig igazán csak a pásztorok, meg a napkeleti bölcsek jöttek Jézust megünnepelni. De igazán a népe, a farizeusok, a papok, azok nem. De miért? Miért nem jöttek? Mert a hagyomány, a vallás élettelen volt már a szívükben. Már nem hitből tették, hanem egyszerűen társadalmi rang érdekében követték a vallást. Ez a megrázó üzenet a Szentírásban azt mondatja velünk, hogy bármennyire is biztosak vagyunk saját hitünkben, hogyha az nem Istenbe vetett, megdönthetetlen hiten alapszik, hanem bárki másnak a vallásán vagy meggyőződésén, az egy pillanat alatt sátán irányítása alá válhat. És ez azt hiszem, hogy megdöbbentő valamennyi ő számára. 12. versben olvashatunk arról, hogy a 10 szarv, amelyet láttál, 10 király, most egy újabb királyságokról beszélünk, a 10 szarv, amelyet láttál, 10 király, akik még nem kaptak királyságot, hanem a fenevaddal együtt kapnak királyi hatalmat egyetlen órára. Vajon mit jelent? Vajon mit jelenthet ez? Ez nem az a 10 király, akiről a Dániel proféciájából szóltunk, ezt most nem szeretném elismételni. Viszont az nagyon-nagyon lényeges és jelentős különbség, hogy ezek a királyok nem uralkodnak. És még egyszer mondom, hogy a vég idejében vagyunk, és ez azt jelenti, hogy pillanatnyilag láthatatlanul vannak jelen, de nem uralkodnak. És azt olvashattuk itt, hogy királyi hatalmat fognak kapni, de csak egyetlen órára. Erről vita van, hogyha a napévet vesszük alapul, akkor ez 15 napot jelent mindössze. Hogyha pedig csak egy egyszerű kis szimbólumnak kezeljük, akkor pedig mindenképpen jelentés, hogy nagyon-nagyon rövid ideig lesznek hatalmon ezek a királyok. De hogy mit is jelenthet ez, szeretnék egy mai gondolkodónak a szavait idézni, aki 2011-ben írta a következőt. A 13. fejezet visszautal a fenevad középkori teljhatalmára 42 hónapos, 3,5 éves, vagy 1260 napos profétai napével értelmében 1260 esztendős időszakra, amikor a római birodalom helyén létesült országok fölött még valóban koronás fők uralkodtak. A nagy francia forradalommal kezdődően aztán elindult egy folyamat, amelynek során ezek a királyságok köztársaságokká alakultak. És a köztársaságoknak van egy fontos jellemzője. Mi az? Köztársaságnak mi a fontos jellemzője? Egy ember uralkodik, vagy a nép uralkodik? Úgy mondjuk, hogy demokráciában élnek. Így folytatja, az első világháború idején különösen felgyorsult ez az átalakulás. Tehát köztársaságokká, királyságok köztársaságokká alakultak. Még azokban az országon, Svédországban, Angliában, ahol van királyság, még ott is a demokratikus berendezkedés uralkodik. És itt van a lényeg, a profécia szerint viszont ezután ismét visszatér a múlt. Tehát a végidőnek az utolsó nagyon rövid időszakában úgy tűnik, hogy a demokrácia, mint szemlélet háttérbe fog szorulni. Visszatér a múlt, valószínűleg a fokozódó válságoknak hatására. Előbb-utóbb talán ki is fogja jelenteni valaki, hogy a polgári demokrácia már nem megfelelő államforma erre a súlyosbodó, halmozódó globális változások korában. Írta ezt 2011-ben ez a gondolkodó. Ami valljuk meg, hogy teljesen logikus ebben az időszakban, amikor naponta hallhatunk robbantásokról, gépeltérítésekről, és ki tudja még mennyi minden szörnyűségről. Ha csak azon gondolkodunk, hogy az Amerikai Egyesült Államokban az emberi jogok, Amerikai Egyesült Államok volt az emberi jogok legnagyobb védelmezője, 2001. szeptember 11-e után pedig óriási mértékben megnyírták az emberi jogokat. Ma már egyikünk sem lehet biztos abban, hogy az e-mail nem olvassa esetleg a CIA-ról az FBI-t. Ez elképzelhetetlen volt 2001 előtt. Tehát, hogyha logikusan végig gondoljuk ezt, akkor egy olyan mértékű, egy nagyon hatékony államberendezkedési formára kell gondolnunk, ami nem csak bizonyos elszigetelt államokban, országokban lesz tettenélhető, ha nem. Mit olvastunk a parázna? Hány embert itat meg a borával, és mit helyez meg, és kábítál? Mindenki. Az egész világot. Minden királyt, minden miniszterelnököt, minden embert el fog kábítani. És így folytatja a 13. vers, ami átborzongató. Ezek egy véleményen vannak, felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak. Ezek a királyok, akik teljhatalmú urai lettek a világnak, felajánlják a hatalmukat, az országokat, minket, felajánlják a fenevadnak, azaz oda tesznek rá. Vajon van-e valami evangélium ebben a történetben, vagy most úgy kell hazamennünk innen, hogy jobb lenne meghalni? Hát van, 14. vers. Ezek a bárány ellen fognak harcolni. És tessenek figyelni. A bárány azonban legyőzi őket. Mert uraknak ura és királyoknak királya. És most jön a lényeg. És akik vele vannak, azok is legyőzik őket. Azok az elhívottak, választottak, és a tiszta egyház, a hűségesek. Akik hűségesek voltak az isteni elvekhez, a Bibliához. És én nem mondanám, hogy valamilyen nevű egyházról van szó, hanem emberekről, akik Bibliát olvasnak, felismerték benne Istennek a akaratát, szándékát, a saját életükre vonatkozóan, és hűségesek voltak ehhez. Nem tökéletesek. Próbálkoznak. Minden erőket beleadják. De próbálnak hűségesek lenni. És Isten elfogadja az ő hűségüket, az ő próbálkozásaikat, amivel próbálnak igazodni ő hozzá. És így folytatja a Szentírás. A vizek, amelyeket láttál, amelyeken a parázna asszony ül, a népek és seregek, nemzetek és nyelvek. Úgy tűnik, hogy az egész világ porba hull előtte. Mindenki előtte fog hódolni. Nem a fenevad előtt, nem Sátán előtt, hanem Babilon előtt, a parázna egyház előtt. Aki nem akarja, nem szereti Istent. Igazán. Csak az ő saját hatalmát akarja megvalósítani és gyakorolni. Tízszer, amelyet láttál, és a fenevad meg fogják gyűlölni a parázlát. Igazán egyetlen egy olyan szövetség sem hosszú életű, ahol a két fél nagyon szeret uralkodni. És itt a fenevad és a Babilonnak az esetében is igaz ez. Mert azt olvassuk róla, hogy meg fogja gyűlölni a paráznát ez a vadállat, ez a fenevad. Tehát a tisztátalan, a parázna egyháza, Isten akaratát nem hirdető egyházat, és mást hirdető egyházat meg fogja utálni a világi kormányzás, és így mondja, ilyen leplezetlenül mondja, meg fogják gyűlölni a paráznát, magára hagyatottál, mezítelenné teszik, húsát lerágják, őt pedig tűzben elégetik. Szép marcangolják és tűzben elégetik. Mert Isten adta a szívükbe, hogy végrehajtsák szándékát, hogy szándékuk egy legyen, és felajánlják királyságukat a fenevadnak, mi bennem teljesedik az isteni ígéret. Van még egy igényt itt a végére. Talán befejezetnek tűnne, hogy ez a 18. vers sem lenne itt. De itt van a 18. vers. És hogyha bárkinek még lenne valamilyen kétség alfelől, ki Babilon? Ki lehet Babilon? Akkor az angyal minden kétséget kizáróan elmondja. Az asszony pedig, akit láttál, a nagy város, mondja János apostol. A nagy város, amelynek királyi hatalma van a föld királyai fölött. Vajon kire gondolhatott az angyal? Az első században Pátmos szigetén császári kultusznak a kellős közepén vajon kire gondoltott az angyal? Szeretném elmondani azt, hogy a Szentírásnak a szavai szerint nem mindenki hajt térdet ezelőtt, a Babilon előtt, a parázna asszony előtt. 8. versben azt olvastuk, igen, a végén. Csodálkozni fognak, vagy csodálni fogják a föld lakói. A fennállhatott is Babilon. Így ezt a látványt, mint az előbb láttunk. Csodálni fogják. Mindenki csodájára fog járni. Milyen fantasztikus. Milyen jól néz ki. Milyen jó dolgokat tesz. De vannak, akik nem csodálkoznak majd rajta. Akik felett nem uralkodik. Akik felett nincsen hatalma. Úgy mondja, hogy csak azok fognak csodálkozni, akiknek a nevük nincs beírva az életkönyvbe. És ez azt jelenti, hogy mindazok, akik forgatják Isten igéjét, és megpróbálnak elszerint, az isteni tanács szerint élni, akiknek fontos a jövendőbeli ígéret, hogy a mennyben Krisztus helyet készít az őt szeretők számára, akik eldöntötték, hogy Isten akarata szerint akarják az életüket élni, azokra nem lesz hatása. Azokra nem lesz hatása. Paráznáról azt írja itt a mi igény, hogy részeg volt. De nem bortól volt részeg, hanem a szentek vérétől. Azoknak a vérétől, akiket üldözött, mert nem fogadták el a hatalmát. De a mi igénk azt mondja a 14. versben, hogy Jézus legyőzi, és mindazok, akik elhívottak, választottak és hűségesek, ezek legyőzik.